Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket ma este is. Hát ma egyedül vagyok, a feleségem sajnos nem tudott velem jönni, de már is készül holnap estére egy gyönyörű verssel, azt tudom. És egy ennél még fontosabb dolgot hadd mondjak, hogy ő egy olyan asszony, aki mindig imádkozik, amikor együtt vagyunk is, de amikor távol vagyok, akkor különösen. Úgyhogy tessenek arra gondolni, hogy ebben az órában, ameddig mi itt vagyunk, és Isten igéjét tanulmányozzuk, és megnyitjuk a Bibliát, addig ő otthon imádkozik, hogy az az üzenet, amit Isten szeretne közvetíteni ma este, és szeretné, ha megértenénk, és az életünket tovább eszerint igazítanánk, az az üzenet tényleg elérje célját az életünkben. Hát eljutottunk a 7. alkalomhoz. Ugye, ahogy korábban említettem, a jelenések könyvében a 7-es szám nagyon fontos. Az előadás sorozatban nem feltétlenül a 7-es a legfontosabb, de a ma esti témánk lényegében arról szól, hogy az a világ, amelyben élünk, amelyet úgy tekintünk, hogy a mi kis kozmoszunk, a mi kis világunk, a naprendszerünk, vajon mennyire mentes a katasztrófáktól, vagy egyáltalán várható-e valami rendkívüli dolog. Ugye vannak emberek, akik arra gondolnak, hogy a földi történelem vége valami borzalmas atomháború lesz. Mások azt mondják, hogy a környezetünk annyira leromlik majd, hogy az életre hát alkalmatlan lesz ez a föld. Még vannak olyan emberek, akik pedig azt mondják, és nem olyan régen beszéltem valakivel, aki egész pontosan 2012-re számolta ezt az évet, érdekes módon, amikor is szerinte valami meteor becsapódás várható itt a Földünkön, és ez olyan katasztrófát fog okozni, hogy teljesen megsemmisül a földi élet. Hát ma este arról fogunk tanulni, hogy várható-e ilyen katasztrófa, vagy elkerülhető-e, ha lesz ilyen, vagy lenne ilyen. Néhány kérdés először is, ahogy minden alkalommal két-három kérdést szeretnék feltenni, olyan kérdéseket, amelyek egyrészt ehhez a címhez kötődnek, hogy elkerülhetőek a kozmikus katasztrófák, vagy pedig valamilyen formában kapcsolódnak azokhoz a bibliai versekhez, amelyeket olvasni szeretnék. Az első kérdés, hogy számon kérhetőek vagyunk-e? Gondolunk-e arra, hogyha itt a Földön nem is, de egyszer majd az Isten színe előtt számot kell adni a dolgainkról? Hát olyan világot élünk manapság, hogy a számonkérés valahogy el-elmarad. Az emberekből, mintha a felelősség érzet kezdene elveszni, és egy kicsit úgy vagyunk mi felnőttek, mintha gyerekek játszanának, és a gyerekek valamit a játék közben levernek az asztalról, és eltörik, és akkor a szülő meghallja, és bemegy, és megkérdezi, na gyerekek, mit csináltatok? Akkor a gyerekek azt fogják mondani, hogy hát nem tudjuk, csak úgy eltörődött. Legalábbis, amikor én gyerek voltam, akkor sok ehhez hasonlót tettünk a lakásban, meg a lakás körül, és hát természetesen tudta a szülő, hogy valaki közülünk, akár véletlenül, vagy szándékkal, nem tudom, de eltört valamit. Mégis próbáltunk úgy ösztönösen menekülni a felelősség elől. Vajon számon kérhetőek vagyunk-e? Gondolunk-e erre, hogyha itt a Földön soha nem kell bíróságra mennünk, soha nem kell bírósági tárgyaláson részt vennünk, vajon elkerülhetjük-e végső fokon a számonkérést? Második kérdés, hogyan felelünk, ha egyáltalán felelünk a jövőnkért? Vagy csak a múltunkért vagyunk felelősek? Sokan úgy gondolják, hogy csak azért vagyunk felelősek, amit tettünk. De a jövőre nézve nincsen felelősségünk. De manapság elég sokat hallani azt, hogy mi lesz a környezetünkkel. Ha tönkretesszük a környezetünket, mi marad a gyermekeknek, a gyermekeinknek, vagy ha lesz még hosszabb ideig világ, és élő élet lesz ezen a földön, és egy élhető bolygó lesz, akkor vajon a következő generációnak mi marad ebből a világból? Felelünk-e a jövőnkért, Van-e bennünk olyan felelősség, hogy nem csak a múltért vagy a jelenért, hanem még a jövőért is felelünk. Harmadik kérdés, két cím. Akik ismerik a Jókai regényeket, azok tudják, hogy Jókai Mór talán játszott a szavakkal, nem tudom, de írt egy regényt, ami annak idején, mikor én középiskolában jártam, kötelező olvasmányunk is volt, a Szegény gazdagok. De aztán később megtudtam, hogy írt egy egészen hasonló című könyvet, csak megfordította a két szót, és Gazdag szegények. Ő mind a két témát megírta, és érdekes módon mind a két téma vagy eset előfordul a Jelenések könyvében is. Talán tetszenek emlékezni a hét gyülekezethez írott levélre, valamikor még az előadás sorozat elején voltunk, amikor tanultuk a hét levelet, és a hetedik levélnél azt olvastuk, hogy te gazdag vagy, az a laodiceai levél volt, meggazdagodtam, mondja a levél címzetje, és nincsen semmire szükséged, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak, mezítelen. Íme a szegény gazdag. A laodiceai üzenet azt mondja, hogy lehet ilyen állapotban valaki, ilyen lelki állapotban, lelki magatartásban, hogy ő szegény gazdag. Ma este arról fogunk tanulni, hogy ki lehet a gazdag szegény. Nézzük akkor először is a Jelenések könyve szerkezetét. Ez a gyönyörű ábra, amelynek minden este örülhetünk. Ez a különös szerkezet. Ha sokat látják, vagy látom én is, akkor már ezzel fogok álmodni. És hát többé-kevésbé ez nálam így is van, hogy a gondolataim ilyen párhuzamos elemekben haladnak előre, de újra csak azt szeretném mondani, hogy a bibliai kor embere ténylegesen a füle után tanult. És amikor hallotta a visszatérő elemeket a beszéd közben, akkor jegyezte meg, hogy valójában miről is van szó. Tehát kezdtük a prológussal, az epilógussal, és azután mentünk a hét gyülekezethez, majd annak a párja volt az egy gyülekezet, azaz az új Jeruzsálem, aztán beszéltünk a hét pecsétről, majd az ítélet hét jelenetéről, a hét trombitáról, és az utolsó hetesről beszélnék ma este, a hét csapásról. Vajon mit is takar ez a csapás, vagy ezek a csapások? Hol is van a hét csapásról szó? Kérem, hogy lapozzanak velem a kiosztott Bibliákban, a könyvjelzőtől jobbra, tehát az Újszövetségben, a 298. oldalhoz. És ez a Jelenések könyve 15. fejezete, innen az utolsó vers, utolsó néhány, egész pontosan az 5. verstől kezdődő, az a rész, amely egy bevezető, úgynevezett templom látomást mond el, hogy az angyalok készülnek a hét pohár kitöltésére, és ezzel indul lényegében a hét csapás. Azután a 16. fejezetet, majd ebből részleteket fogok olvasni, a fejezet tartalmazza valójában mind a hét csapást. Az első 4-5 meglehetősen rövid, hasonló trombitákhoz, ha tetszenek emlékezni, volt ott egy 4+3-as különös szerkezet, hogy az első 4 rövid volt, és aztán az 5., 6., 7. egy kicsit hosszabb, de ehhez hasonló volt például a pecsétek sorrendje, hogy az első 4 nagyon rövid volt, a 4 lovasra tessenek gondolni, 4 apokaliptikus lovas, aztán az 5., 6., 7. pecsét feltörése pedig egy kicsit hosszabb jelenetet írt le, és mind a két esetben volt egy úgynevezett közjáték egyrészt az elpecsételésről, majd a trombiták esetében pedig azt mondtam, hogy volt egy 3-as közjáték a profétálásról, azután a templomról, és megint a profétálásról. Itt is lesz majd egy közjáték, ahogy meglátjuk, és ez a ruháról szól. És a ruha kapcsán szeretném elmondani, hogy ténylegesen lehet olyan valaki, hogy gazdag szegény. Nem csak szegény gazdag lehet valaki, de lehet gazdag szegény is. A részletekről azt tudom mondani, hogy itt a 15. fejezet, 6.-7. versétől kezdődően azt találjuk, hogy a templomból kijött a hét angyal, és azt a parancsot kapták, hogy menjenek el és töltsék ki az Isten haragjának 7 poharát. Hát ahogy ezt a festő megfestette, itt az órajárásnak megfelelően kellene nézni a képeket. Először a jobb felső részben az elsőt, amely egy bizonyos fekélyről szól, egy ártalmas fekély, vagy halálos fekély. Sokan arra gondolnak, hogy valami furcsa rákos megbetegedés, vagy netalán valami járványos betegség, valami bőrbetegség, vagy bőrrák. A jobb felső képre tessék gondolni. Azután az alatta levő 2 kép a vizekkel függ össze. Egyrészt a tengervizével, másrészt pedig a folyóvizekkel, hogy ezek a vizek vérré válnak, megfertőződnek, ihatatlanná válnak. Azután következik a 4. alul középen, tetszenek látni, hogy a nappal történik valami. Megint, mintha egy környezeti katasztrófa lenne, most már nem a tenger vagy a vizek, hanem egyszerűen, mintha a naprendszerrel lenne valami tragédia. Azaz a nap hirtelen, mintha megváltozna, mégpedig többszörösére hevül, és olyan hőséget áraszt a földre, hogy az emberek tikkadnak a hőségtől. És közben egy furcsa dologgal találkozunk, hogy az emberek ennek hatására nem, hogy Istenhez térnének, hanem káromolják Isten nevét. És így a csapások során összesen 3-szor is olvashatjuk ezt, hogy az emberek káromolják Isten nevét. Nem térnek meg, hanem szembefordulnak Istennel. Majd azután az 5., ha tetszenek nézni, a bal oldalon alul, ahol meg éppen ellenkezőleg, mintha a naptevékenységgel valami ellenkező dolog történne, hogy tunélik sötétség támad, és olyan különös ez a sötétség, hogy az emberekben nem csak, hogy félelmet, de fájdalmat is kelt. Egyenesen azt olvashatjuk, hogy az emberek rágják a nyelvüket a kín miatt. Azután, ha a 6. csapásra gondolunk, az utolsó előtti képre, nem tudom mennyire látszik, de valami furcsa békákhoz hasonló lelkek jelennek meg, és ezek mennek el, összesen 3 irányból indulnak el ezek a békák, és mennek a föld minden lakóihoz. Természetesen mindez ugye jelképes, de ezek a békák a hitetés eszközei lesznek. És azután az utolsó, a bal oldalon fent az utolsó kép, pedig valami elképesztő jégesőt ír le. Olyan nagy jégtömbök hullanak, hogy a Biblia szerint megközelítik a talentum súlyát, ami óvatos becslések szerint is legalább 35 kg lehetett, de létezett egy úgynevezett szent talentum, aminek a súlyát 50 kg-ra becsülték. Hát tessenek elképzelni egy cementes zsákot, ugye ami 50 kiló, ha valakinek egy cementes zsák esne a fejére, vagy a vállára, vagy a gerincére, hogy az az ember valószínűleg nem élné túl, de állat sem valószínű. Tehát Isten haragjának 7 poharát kitöltik az angyalok. Azután valami egyedülálló dologgal találkozunk a jelenések könyvének ebben a szakaszában, ugyanis a 16. fejezettel lényegileg az utolsó csapáshoz is eljutunk, de a 17. és 18. fejezet mintha függelék lenne. A 7-es egységek között talán ez a leghosszabb. Ugye, mert nem csak a 15. fejezet egy kis részét és a 16. fejezetet foglalja magába, hanem egy hosszú fejezetet, a 17-et is, amelynek a középpontjában egy asszony található, mégpedig egy parázna asszony, aki egy vörös színű vadállaton lovagol, és ennek a vadállatnak is a sárkányhoz hasonlóan van 7 feje és 10 szarva. De a leírás szerint az asszony, mintha vizeken ülne. Aztán később egy magyarázatot is találunk, hiszen a vadállat ugyanaz szimbolizálja, mint a vizek. Ahogy korábban ezt Jézussal kapcsolatban is elmondtam, hogy ő a júdabeli oroszlán az egyik leírás szerint, a másik szerint pedig a megölött bárány. 2 ellentétes kép mégis ugyanarról szól. Az asszony is vizeken ül az egyik leírás szerint, itt a 17. fejezetben, a másik leírás szerint pedig lovagol, azaz vadállattól, ha szabadna így kifejezni a szóval, hogy egy ilyen vad természetű állatot, mintha meg tudna fékezni, de közben a részegséggel kínál másokat, részegíti meg a föld szinte minden lakósát. És a homlokára egy név van felírva. Titok, azaz misztérium, ha egy másik szót keresünk erre, ami a görög misztériumból származik. Ez megint egy érdekes kifejezés, amely átjött a magyar nyelvbe, valószínűleg a latin nyelv közvetítésével. Tehát egyrészt a titok, másrészt pedig ennek magyarázataként a Nagy Babilon elnevezés a homlokára odaírva. Ezt követi a 18. fejezet, amely még hosszabb, mint a 17. És a 18. fejezet is Babilonról szól, de most már nem úgy, mintha asszony lenne, hanem mintha város. Természetesen a Jelenések könyvében megvan ennek az ellenkező vagy ellentétes párja, egy dicsőséges asszony, vagy a bárány menyasszonya. Ha tetszenek emlékezni az ítélet 7 jelenetére, a második jelenet arról szólt, hogy boldog, aki a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalos. És azután, ha tovább, ahogy olvastuk a Jelenések könyvét, a 21. fejezetben pedig az új Jeruzsálemet írja le úgy, mintha a bárány menyasszonya lenne. Tehát ezek a kettős szimbólumok nagyon érdekesek a Jelenések könyvében, hogy a valóságot nem egy, hanem két, esetleg három fogalommal írja le. Így ezt az asszonyt is leírja úgy, vagy hatalmat, mint aki lovagol egy vadállaton, de azután leírja úgy is, mint egy gyönyörű várost. Viszont a 18. fejezet nem csak a város szépségéről szól, hanem arról, hogy valami történik a várossal. Az az egész pontosan, hogy minden tisztátalan lélek tömlöce lesz, és ördögök lakhelye. És azután ez a város teljesen összeomlik, és távol állnak tőle a kereskedők, távol állnak a hajósok, távol állnak a világ kalmárai, a kereskedői, a szállítók, akik drága dolgokkal kereskedtek, és valahogy összefüggött a tevékenységük Babilon tevékenységével, de távolról szemlélik azt, hogy Babilon nagyon gyorsan összeomlik. Ez a két dolog azt jelzi, hogy a csapások hangsúlyos része valahol Babilonra mutat. Tehát nem csak arról van szó, hogy bizonyos csapások érik ezt a világot, hogy a mi kis világunk, vagy a naprendszerünk és a földi élővilág is valami nagy megrázkodtatáson vagy traumán megy keresztül, hanem hogy ezek a bizonyos isteni ítéletek valahol arra mutatnak, hogy Babilonnak történik valami. Az első kérdés, amely természetesen felvetődik, hogy kiket érnek a csapások. Kérem, hogy most tessenek visszalapozni velem a Jelenések 16. fejezetéhez. Jelenések 16. fejezet, és onnan először olvasom a második verset, majd a 10.-11. verset. Elmén azért az első, tudnék az első angyal, és kitölti a poharát a földre. És támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét. Kiket ér ezek szerint az első isteni ítélet? Nem mindenkit. Nem mindenkit. Egy bizonyos csoportot. Egész konkrétan azt olvastam, hogy akiken a fenevad bélyege van, illetve akik imádják annak képét. Valójában a Jelenések könyve középső része, amiről olyan sokat beszéltem, a 12., 13. és 14. fejezet, adja meg erre a választ, majd a következő két előadásban, hogy miről is van itt szó, mit jelent az, hogy a fenevad bélyege, vagy a fenevad képe. De most a csapások kapcsán azt tanulhatjuk meg, hogy őket, akik a kép tisztelői, vagy a fenevad bélyegét felveszik, ők részesülnek elsősorban is ezekből a csapásokból. Azután nézzük a 10.-11. verset. Az 5. angyal is kitöltötte a poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágták a nyelvüket a kín miatt. és káromolták a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Kiket érnek a csapások megint? Az elsőnél azt olvastuk, hogy azok, akik a fenevad bélyegét felveszik, vagy akik tisztelik a képét. Itt pedig egyenesen a fenevad király székét éri az ötödik csapás, és az emberek káromolták Istent. Elsősorban a kínjaik és fekélyeik miatt, másodszorban pedig a sötétség miatt. Mire lehet ebből következtetni? Hogy ugyanarról a csoportról van szó itt is, nem? Mert a kínjaik és fekélyeik, amelyeket kaptak az első csapásnál, még mindig fájdalmat okoznak nekik, és közben lezajlott további négy csapás, már az ötödiknél vagyunk, de ők még mindig élnek, azaz magyarul nem halálos csapások ezek, amelyek azt jelentik, hogy az első csapásnál az emberek jó része netalán elpusztul, hanem ezek a csapások valahol bizonyos értelemben még mindig, mintha tanító jellegűek lennének, még mindig adnának egy kis időt, hogy az emberek elgondolkodjanak. De sajnálatos az, hogy az eredmény nem lesz jó. Az eredmény, amit várna az ember ilyenkor, hogy valami javulás lenne, valami változás lenne, vagy netalán az emberek átgondolnák az életüket. Nem, hanem azt találjuk, hogy káromolták a menny Istenét. Most már visszagondolva a fekélyekre, és aztán a további csapásokra, ezek miatt, végül a sötétség miatt is. Azonban, ha Jelenések könyve 21. fejezetéhez lapozunk egy pillanatra, akkor kitűnik, hogy még kiket érhetnek a csapások. Ugyanis azokat, akik az Új Jeruzsálembe nem jutnak be. 21. fejezet 8. verse. Így hangzik, hogy a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, és utálatosaknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Hát a második halálról tanultunk a millennium kapcsán, ha visszatetszenek emlékezni, hogy van első halál, van első feltámadás, van második feltámadás, és van második halál. Tudom, hogy ez sokaknak gondot okozott, de hogyha valamikor mód lesz arra, akkor szívesen beszélek még majd erről a problémáról. Minden esetre körülbelül ilyen sorrendben kell elgondolnunk, hogy első halál, aztán első feltámadás, azután a második feltámadás az ezer év végén, és azt követi a második halál. Itt a Biblia felsorol néhány nagyon keménynek tűnő dolgot, hogy gyávák, vagy hitetlenek, vagy utálatosok, vagy gyilkosok, vagy paráznák, vagy bűbájosok. Bűbájos alatt pedig olyan embereket kell értenünk, akik különféle jóslásokkal foglalkoznak. Egész pontosan ez a kifejezés ezt jelenti. És utána a bálványimádók, és végül a hazugok. Hát a hazugság is egy különös teher, ami rajtunk van. Nem olyan régen olvastam egy cikket a hazugságról. Hát, hogy ez igaz-e, nem tudom, mert senki ne vegye bántásnak, én magamra is vonatkoztatom. A cikkírója azt mondja, hogy mindenki naponta 50-szer mond olyat, most finom leszek, ami nem egészen a valóság. Naponta 50-szer. Nem tudom. Nem én írtam a cikket, úgyhogy én ezt nem is úgy mondom, hogy bárki magára vegye, de a cikkíró így fogalmazta meg, hogy bizony az embereket ez a veszély fenyegeti, hogy nem egészen azt mondják, ami hát a valóság, vagy az igazat mond, ne csak a valódit, ugye? És van egy másik mondás is, hogy ne csak beszélj, hanem mondj is valamit. Na, hogyha ezeket összerakjuk, akkor valahol azért előfordul, hogy az ember nem egészen azt mondja, ami a valóság, vagy amit mondania kellene, vagy ami az igazság. De visszatérve a kérdésekre, tehát nézzük meg, hogy mit tanulhatunk a csapásokból. Valójában mi is történik? mielőtt a csapások kezdődnének, mondtam, hogy van egy rövid templom jelenet. Azaz a jelenések könyve minden egyes látomás sora elején van egy rövid templom jelenet. Itt a jelenések 15. rész, 8. verse így hangzik, hogy megtelt a templom füsttel. Az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetett. Mit jelent ez, hogy füst a templomban? Illetve, hogy nem lehet bemenni a templomba. Hát itt segítségül kell hívnunk Mózes könyvét. Mózes második könyvéhez lapozunk a Biblia elejére, 105. oldal, Mózes második könyve, és ott a 40. rész. 105. oldal, és onnan a 34. és 35. verset olvasom, és a felhő befedezte a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betöltötte a hajlékot, és Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hajlékot. Mi is történt tehát annak idején Mózes korában? Hogy amikor az isteni dicsőség, vagy a felhő, vagy egyes fordítások szerint valami köd, itt azt olvashattuk, hogy füst, bárhogyan is nevezzük, valami történt a templommal, valami mintegy eltakarta, vagy befedezte a templomot, és ameddig az a dicsőség, vagy köd, vagy füst, vagy felhő el nem tűnt, addig a templomba nem lehetett bemenni. Ha tovább olvasnánk ezeket a verseket Mózes második könyve 40. részéből, vagy a következő fejezetből, akkor egy érdekes dolgot találnánk, azt tudnilik, hogy amikor a felhő felszállt a templomról, ez annak a jele volt, hogy mehetnek tovább. De ameddig a felhő betöltött a templomot, addig Mózes nem mehetett be, és a népnek várni kellett. Éjszaka tűzoszlop volt, nappal egy felhőoszlop, de ez a felhőoszlop leereszkedett, és betakarta a templomot, és ameddig ez történt, addig mindenki tudta, hogy várni kell. Tehát egy különös eseménnyel, mint egy meg-megállította Isten őket az úton. Lehetséges, hogy a 7 csapás is egy ilyen megálló? Amikor a templomot betölti a füst, nem mehet be senki a templomba, és addig, ameddig ezek a csapások le nem peregnek, lehet, hogy nagyon gyorsan ugyan, de ameddig le nem peregnek, addig, mintha Isten megállt, parancsolna nekünk. Azután a poharak. Azt olvastam, hogy az angyalok kezében pohár van, vagy egyes fordítások szerint kehely van, és ebből töltenek ki valamit, aminek, ugye szimbolikus cselekedet, aminek az eredménye valamilyen ítélet. Na, mit tudunk ezekről a poharakról? Jók-e a poharak, vagy rosszak? Hát attól függ, hogy mi van bennük, nem? Ha pohárban van valami finom gyümölcslé, akkor mit mondunk? Hát jó a pohár, de finom a gyümölcslé. A pohár jó, mert meg tudom inni a gyümölcslevet. De mi van akkor, ha valaki mérget tölt a pohárba? Hát akkor az a pohár akármilyen gyönyörű, akár mennyire szép anyagból, vagy drága anyagból, akár aranyból is lehet, de halálos ítéletet jelenti. Nézzük meg, hogy eredetileg milyenek is voltak ezek a poharak. Mózes 4. könyvéhez halapozunk, 148. oldalra. Mózes 4. könyvében úgy találjuk, hogy a templom céljára adakozni kellett, és amikor a templomot, vagy korábban ugye volt a Szent Sátor, így nevezték, mert szétszedhető volt ez a templom, a templom felszentelésére adományokat gyűjtöttek, és minden törzs vezetője vitt valamit. És nagyon érdekes, hogy ez a valami mi volt, Mózes 4. könyve, 7. fejezet, 14. verse. Itt azt találjuk, hogy a Júda nemzetségéből vitt valaki egy Naasszon nevű személy, aki képviselte a törzset, 12. vers szerint, és azután vitte az áldozatát is, ezüsttálat, 130 siklus vagy sekel súlyút, ezüstmedencét, 70 sekel, a szent sekel szerint. De a 14. vers nagyon érdekes, hogy vitte egy aranycsészét, 10 siklus vagy sekel súlyút, azaz a mi számításunk szerint 120 gram súlyú arany, színarany csésze, füstölő szerekkel telve. Tehát ez a csésze, ez a kis aranyedény, jó illatú szereket tartalmazott. Amikor a templom felszenteléséről volt szó, akkor a csésze jót jelentett. Azonban a Jelenések könyvében nem a templom felszenteléséről van szó, hanem arról, hogy a templomba most nem lehet bejutni, ameddig ezek a csapások be nem végeztetnek. Lapozzunk az Új Szövetséghez, Máté Evangélium 26. fejezetéhez, amikor is Jézussal kapcsolatban olvasunk a pohárról, ez a 37. és 38. oldalon található, Máté Evangélium 26. fejezetében. Itt a Biblia Új Szövetségi részéhez lapozunk, a középső résztől egy kicsit jobbra, remélem vannak könyvjelzők a Bibliában, nem tudom, hanem akkor majd meg kellene ezt erősíteni, vagy cserélni, vagy betenni egy-egy jelzőt. Tehát az Új és Új Szövetség határára, ha egy kis jelzőt vagy lapot betesznek, akkor onnan, ugye ahogy mondtam korábban, hogy a B betű a balra, tehát kellene balkész felé, a J betű a jobbra, jobbkész felé, attól a kis jelzőtől, és könnyebben megtaláljuk. A 37. 38. oldalon találunk egy különös jelenetet, amikor Jézus a Getsemáné kertben van. Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát kezdte szomorkodni és gyötrődni. Akkor mondanékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És egy kicsi előre menve arcra borul a könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Hát de hol a pohár? Hol van a pohár? Nem tudunk róla, hogy Jézus vitt volna egy poharat a kezébe. Vagy hogy a tanítványok közül valakinél lett volna pohár. Mégis Jézus azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, pedig nincs pohár. Na ez a nyelvezet hasonló ahhoz, amit korábban olvastam, arról, hogy a lélek kiált, vagy a vér kiált. Tetszenek erre emlékezni? Amikor Káin megöli Ábelt, és Isten számon kéri, ugye mert számon kérhetőek vagyunk, ma este erről is tanulunk, számon kérhetőek vagyunk, ha más nem, akkor Isten számon fog kérni. Káin azt hitte, hogy nem történt semmi sem, senki nem fogja számon kérni, de Isten számon kérte, és azt mondta neki, hogy hol van a te testvéred, és utána, amikor Káin megpróbálta a dolgot úgy venni, mintha nem történt volna semmi sem, Isten azt mondta neki, hogy a te testvéred vére kiált. Holott a vér nem kiált. De jelképesen ez azt jelenti, hogy valami történt, valami nagy-nagy égbe kiáltó gonoszság, valami nagy-nagy igazságtalanság, ami igazságért kiált. És igazság szolgáltatásért, és az isteni igazságosságért emeli fel a hangját, vagy veszi úgy Isten, mintha kiáltott volna. És itt Jézus azt mondja, hogy atyám, a lehetséges, múljék el a pohár. Pedig nincs a kezébe pohár. De ez a harag pohara. Mit is mondott itt Jézus? Igen, szomorú az én lelkem mind halálig. 38. vers. Vagy azt is olvashatjuk, hogy kezdett szomorkodni. 37. vers. Előre ment egy kicsit, és maga mellé vette Pétert is, és Zebedeus két fiát, és kezdett szomorkodni, és gyötrődött. Tehát az a gyötrelem, ami őt azokban a pillanatokban elfogta, hasonlítható a keserű pohárhoz. Ahogy az ókorban elég gyakori is volt, hogy valakinek adták a poharat, de az a pohár a halálos ítéletet jelentette. Ezért is voltak pohárnokok az uralkodók mellett. Miért? Mert neki kellett először inni a pohárból. És hogyha egy-két perc múlva még mindig állt a lábán, akkor az uralkodó folytatta. Folytatta és megitta azt, ami a pohárban volt. Hogyha összeesett ott az illető, akkor kezdődött az átvilágítás, mai szóval élve. Vagy akkor életbe lépett az üvegzseb, nem tudom, hogy mondjam, de akkor az uralkodó gyorsan tisztogatott maga körül, hogy megbízható emberek legyenek, vagy vegyék őt körül. Haraggal teli poharak ezek tehát. Nézzük ezután az első 5 csapást, és közben arra gondoljunk, hogy ezek a csapások jelképesek-e, vagy inkább valóságosak. Tehát valóságos isteni ítélet, amely a környezetünket is éri, és természetesen minket is, vagy az egészet jelképesen kell felfognunk. Az első 5 csapás nagyon rövid, úgyhogy ezeket gyorsan olvassuk, 1-2-3 perc alatt el tudnánk olvasni. A Jelenések 16. fejezetéhez, ha visszalapozunk, és onnan olvasnám a második verstől. Tehát elmén azért az első, és kitölti a poharát a földre. Figyeljük, hogy hova? A földre először. És támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét. Gonosz és ártalmas fekély. Olvashatunk valahol a Bibliában még ehhez hasonlóról, hogy gonosz, ártalmas fekély érte az embereket? Mózes és Áron kivezették a népüket Egyiptomból. Akkor, de ezt most nem tudjuk megtenni, de a Mózes második könyve 9. fejezetéhez lapoznánk akkor, ott találnánk ezt a különös ítéletet, hogy ilyen egyes fordítások szerint hólyagos fekély. Az én Károli Bibliámban úgy van, hogy himlő érte az embereket. Ez a 6. csapás volt, ezért tettem itt zárójelbe, hogy Mózes második könyve, 9. fejezet, 10.-11. verse. 6. csapás. Azután tovább, ha olvasom, a második angyal is kitöltötte a poharát a tengerbe, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. 3. angyal is kitöltötte a poharát a folyóvizekbe, és a vizek forrásaiba, és lőn vér. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondta vala, igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted, mivel hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nekik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondotta, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Tetszenek ismerni azt a mondást, hogy az élet mindent visszaad? Van egy ilyen régi mondás? Az élet mindent visszaad. Keresztény fejjel gondolkodva azt kell mondani, hogy az Isten mindent visszaad. A jót is. A Jelenések könyve végén azt olvassuk, hogy a jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek a cselekedete szerint. Isten a jót is visszaadja, sőt többszörösen, de úgy tűnik, mintha ez az ítélet abból a szempontból igazságos lenne, hogy tudnélik, arányban van azzal, amit valaki tesz. Ha valaki vért ont, bármilyen különös, a Biblia így mondja, hogy Isten vért ad inni. Hát a vért, ugye nem tudom, hogy lehet-e inni, van, aki megissza a vért. Megissza a vért, sőt, a Jelenések könyve 17. fejezetében van egy különös kis részlet, hogy az az asszony, akiről az előbb beszéltem, a vörös fenevadon ül. 7 feje van és 10 szarva. Részeg volt a Biblia szerint a szentek vérétől. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy vért ivott, hanem hogy annyi pusztítás kapcsolható hozzá, hogy szinte részeg volt az öldökléstől, ha nem is konkrétan a vértől. De vannak olyan kultuszok, amelyekben az emberek isszák a vért. Tessenek gondolni a régi majákra és az inkákra, asztékokra, az ember áldozatokra. Az emberek itták a vért. És a mai napig vannak olyan közösségek, például sátán imádók. Láttam egyszer egy rejtett kamarával készült felvételt, borzalmas volt. Egy titkos társaság tagjai itták a vért. Vért. Mégpedig emberi vért. 21. században vagyunk. Nem az időszámítás utáni 8., 9., 10., 12. század. És mégis ilyen előfordul. De visszatérve ide, tehát azt találjuk, hogy a második és a harmadik csapás lényegileg a vizeket éri. Mózes második könyve 7. fejezetében hasonlót olvasunk. Az egyiptomi 10 csapásnál az első csapás mi volt? Hogy a vizek véré váltak. Azután tovább, ha olvassuk, a negyedik angyal is kitöltötte a poharát a napra. És adaték annak, hogy az embereket tikkassz a tűzzel, és tikkadának az emberek nagy hívséggel, és az Istennek nevét káromolták, akinek hatalma volt egy csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Na ez egy olyan csapás, amelynek nem találjuk párját Mózes könyvében. Az egyiptomi 10 csapás között ilyet nem találunk. De a következő, ami az egyiptomi csapások sorában a 9. volt, az utolsó előtti, most itt megjelenik az 5. csapás képében. Az 5. angyal is kitöltötte a poharát a fenevad királyi székére, és lőn az országa sötét, és rágták a nyelvüket a kín miatt, és káromolták a menny istenét a kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Ez már a második eset, amikor azt olvassuk, hogy az emberek káromolták Isten nevét. Na ehhez hasonlót találunk Mózes második könyve 10. fejezetében, de ez a csapás rendkívüli lehetett annak idején, ezért kérném, hogy lapozzunk oda a Mózes második könyve 10. fejezetéhez. Ez a 71. oldalon van a kiosztott Bibliában. 9. csapás. A Jelenések könyvében az 5. Sötétség. 21. verstől olvasom a 23. és mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén, és pedig tapintható sötétség. És kinyújtá Mózes a kezét az ég felé, és lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földjén, nem egy néhány órára, 3 napig nem látták egymást, senki sem kelt fel az ő helyéből 3 napig, de ezt is többször mondtam, hogy ami a de után következik, az a fontos. De, mondat így folytatódik, de Izrael minden fiának világosság volt az ő lakhelyén. Nem különös ez? Sötétség mindenhol, 3 napig, az emberek nem láttak, tapogattak a sötétben. De olyan sötét volt, ahogy a mesében olvashatjuk, hogy felakasztották a kabátot. Vagy olyan sűrű volt, hogy meg lehetett fogni a sötétséget. 3 napig? Az emberek nem keltek fel. És hogy lehet akkor az? Hogy bizonyos helyeken, házakban, lakóhelyeken pedig fény volt. Következő csapás hasonló volt. A 10., ha lenne időnk és olvashatnánk, amikor is az elsőszülöttek meghaltak. Isten megmondta, mit kell tenni. Vérrel megkenték az ajtófélfát, szemöldökfát, és az angyal elkerülte azokat az otthonokat. Az egyik otthonban sírás, jajgatás volt, kesergés, és az emberek gyászolták az elsőszülöttet, míg ahol a vért látta az angyal, tovább ment. Ezért van a pászka ünnep például. Ugye a pászka ünnep, vagy Peszach héberül, ami azt jelenti, hogy túlmenni valamin, átmenni, vagy elmenni. Jelképes értelműek tehát a csapások, vagy valóságosak? Hát úgy tűnik, hogy ezek a csapások inkább a valósághoz állnak közel, még akkor is, ha néha-néha jelképes kifejezéseket találunk, és olyan meghatározásokat is, amelyeket nagyon nehéz szó szerint érteni, vagy pedig azt kell mondanunk, hogy van szó szerinti és jelképes értelme is. Például, hogy a nyelvüket rágják a kín miatt. Hát a sötétség nem fáj. A sötétségtől lehet félni. Legfeljebb félelmet kelt a sötétség, de nem okoz fájdalmat általában. Viszont itt azt olvastuk, hogy az emberek rágták a nyelvüket is. A kín miatt, nem a félelem miatt, a kín miatt. Mintha ennél az 5. csapásnál fordulna a dolog. És az előzőek inkább valóságosak, még itt úgy tűnik az 5. Ugye a 4+3, tehát az 5. van egy fordulat, és itt már nem csak a szó szerinti, de a jelképes értelem is domináló. Nézzük azután tovább, nézzük a 6. csapást, vissza a Jelenések könyvéhez. 6. csapás nyilvánvalóan szimbolikus. Ahogy mondtam, az 5. csapás jelent egy átmenetet. 6. csapás inkább már szimbolikus. 16. fejezet, 12. versétől olvasom a 16. A 6. angyal is kitölti a poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybe gyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidó úr Armagedonnak, azaz pontosan fordítás szerint Harmagedonnak neveznek. Hatodik csapás. Van ehhez hasonló? Van valami különös, és ezt nézzük meg Mózes második könyve 8. fejezetéből. Vissza megint Mózes második könyvéhez, a 68. oldalra. Mózes második könyve, és ott a 8. fejezet 5. versétől olvasom. És mondta az Úr Mózesnek, mondd Áronnak, nyújtsd ki kezedet a te vesződdel a folyóvizekre, csatornákra és a tavakra, és hozd fel a békákat Egyiptom földjére. Kinyújták kezét Áron Egyiptom vizeire, és békák jövének fel, és ellepték Egyiptom földjét. De az írástudók is úgy cselekedének az ő titkos mesterségükkel, és felhozák a békákat Egyiptom földjére. Második csapás. Az első csapást is tudták utánozni, a másodikat is, a békákat. Mi történt a harmadik csapásnál? 18. vers. Ekkor jelennek meg a tetvek. 16. verstől kezdődően, és a 18. vers így hangzik, és úgy cselekedének az írástudók is az ő varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elő, de nem tehetik. És valának a tetvek embereken és barmokon. És mondák az írástudók, a fáraónak az Isten újja ez. De kemény maradt a fáraó szíve, és nem hallgatott reájuk, amit mondott az Úr. Mi volt az utolsó tehát, amit utánozni tudtak? Ezek az egyiptomi tudósok, bölcsek, varázslók, bűvészek. A békákat igen? Békákat igen? Már a tetveket nem. És utána a negyediket, ötödiket is így tovább? Egyiket sem. Na ez az érdekes a Jelenések könyvében, hogy a hatodik csapás valami olyasmit ír le. Tudnélik, hogy békákhoz hasonló lelkek jönnek ki. Azaz, hogy ördögi lelkek. Hogy miért békákhoz hasonlók? Hát szeretném kérdezni, hogy a 9. fejezetben azt olvastuk, hogy sáskák. Tehát a mélységből, ami a démonok lakóhelye, tartózkodási helye, jönnek elő sáskák, de utána jönnek elő skorpiók, de utána jönnek elő lovasok, utána jönnek elő kígyók. Ezek mind a démonok szimbólumai. Hát a démonokat nagyon sokféle szimbólummal írja le a Biblia. Úgy tudom elképzelni, mintha a démonok állandóan változtatnák magukat. Ma vannak olyan filmek, amelyek arról szólnak, hogy emberek különböző formában megjelenhetnek. Ilyen fantasztikus filmek ezek. De amennyire ezek fantasztikusak, annyira valóságos az, amit a Biblia a démonokról ír, hogy a démonok a legkülönbözőbb formában jelenhetnek meg, ha kell, akkor emberi formában, ha kell, akkor kígyóhoz hasonlóan, ha kell, akkor skorpióhoz hasonlóan, ha pedig úgy kell, akkor akár békákhoz hasonlóan. És a Biblia nem azt mondja, hogy ők békák, hanem azt mondja, hogy békákhoz hasonló. Ez tehát a csapások sorában, a régi egyiptomi csapások sorában a második és egyben utolsó volt, amelyet utánozni tudtak. Na mi ennek a jelentősége a Jelenések könyvére nézve? Hogy ez lesz az utolsó nagy hitetés. Tudnélik a hetedik, ha visszatetszenek emlékezni, a hetedik melyik? A hetedik az egy talentumnyi jégeső. Ott már sokat nem lehet tenni. Ott már nem lehet hitegetni senkit sem. De még előtte a hatodiknál igen. Ez lesz az utolsó hitetés, amelynek mi a célja? Egy érdekes világméretű összefogás. Ha visszatetszenek lapozni velem együtt a Jelenések 16. fejezetéhez, akkor itt azt találjuk, hogy egybe gyűjtötték őket a démoni lelkek, tudjuk a világ királyait, a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. És itt van egy kis közjáték, egy nagyon rövid, a gazdag szegényről. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit, már semmilyen nincsen, csak a ruhája. Ő a szegény, de gazdag lehet. Gazdag szegény. És van szegény gazdag. Aki azt mondja, hogy gazdag, ilyen és a harmadik fejezetében, a Laodicei üzenet, azt hiszi, hogy gazdag, de szegény. Itt van egy szegény, csak a ruhája van. De Isten azt mondja neki, hogy ebben a helyzetben az a legfontosabb. Arra vigyázzon. És a Jelenések könyve leírja, hogy a ruha lehet gyönyörű, szép, fehér. Mert Isten ilyet akar adni nekünk. De gyorsan visszatérve az Eufráteszre. Azt olvastam, hogy az Eufrátesz vize kiszáradt, hogy a napkeletről jövő királyoknak út készítessék. Hát ez vajon mit jelent? Ugye innen már azt mondtam, hogy szimbolikus az isteni ítélet, Babilon is szimbolikus. Ez előbb mutattam az asszonyt, aki a vadállat hátán ül, vagy a sok vizen ül, a homlokára odaírva, hogy Babilon, megjelenik így is. És itt pedig megjelenik az Eufrátesz. Az Eufrátesz jelentette azt a folyót Babilon számára, amit a Duna jelent Budapest számára. Csak hogy ezzel a folyóval valamikor időszámításunk előtt 539-ben történt valami. Kelet felől jöttek ellenséges csapatok, a médek és a perzsák időszámítás előtt 539. És egy zseniális ötletük támadt, hogy tudnélék Babilont nem lehetett a korabeli eszközökkel elfoglalni. Úgy építették meg a várost, hogy készen álltak 10 évi ostromra. 10 évet tessenek elképzelni. Annyi élelem volt, annyi forrás volt, olyan falai voltak a városnak, még a folyó fölött is átívelő, szinte mintha hidak lettek volna, de falak voltak. A falakból cölöpöket engedtek le, ha kellett a vízbe, hogy még hajók se, seki sebe. Mit lehet ilyenkor tenni? Zseniális ötlete támadt a méd Dáriusnak, aki a hadvezér volt, el kell vezetni a vizet. Nem olyan régen hallottam egy történetet, hogy egy hatalmas erőgép, amelynek a magassága meghaladta azt a magasságot, amit a felüljáró felső szintje jelentett, vagy alsó szintje jelentett, beszaladt az aluljáróba és beszorult. És ott állt a rengeteg ember, és azon gondolkodtak, hogy mit csináljanak. Mert hogy se előre, se hátra, se ki, sebe áll a forgalom. És a történet arról szól, hogy arra járt egy kisgyerek. És a kisgyerek kérdezi, hogy mi a baj. És hát mondják neki, hogy rendőrök, tűzoltók, mindenki ott van. Beszorult a gép, nem lehet elmozdítani, egy centimétert sem, áll a forgalom, mi lesz? És a gyerek azt mondja nekik, hát miért nem engedik ki a levegőt a gumikból? Csak a sok felnőtt, okos, képzett ember azt mondja, fúha, hát erre nem gondolt senki sem, hogy csak a levegőt kellett volna kiengedni. És kiengedték a levegőt. És az a néhány centiméter elég volt. És kivontatták a járművet. Babilonban senkinek nem jutott eszébe, hogy a vizet el lehet vezetni. De a méd Dáriusnak igen. Lehet, hogy egy kis fiú súgta meg neki. Nem tudom. De akárhogy is történt, ez történelmi tény. Hogy a vizet elvezették, és a végeredmény mi lett? A végeredmény az lett, hogy elfoglalták a várost azon az éjszakán, és ha tetszenek olvasni Dániel könyvét, akkor ott van egy borzalmas jelenet, Belsazár, az utolsó uralkodó, aki annyira elbízta magát, hogy nem is törődött semmivel, részeg volt mindenki. A Biblia azt mondja róla, hogy azon az éjszakán megölték őt, és elfoglalták a várost. Úgy, hogy a vizet elvezették a folyóból. Mit jelent a hatodik csapás ebben az értelemben? Hogy mintha lenne egy nagy előkészület, zsidóul Har-Magedón. Ugye Megiddó hegye lenne, ha valaki ezt precízen fordítja, csak hogy ilyen nincs. Megiddó nevű város volt, talán van ma is, de hegy nem létezett. Olvastam olyan bibliafordítást, hogy ez a gyülekezés hegye. Talán így is lehet fordítani, nem tudom. De bárhogy is van, a hangsúly arra kerül, hogy az Isten ellen, a mindenható Isten nagy napjának viadalára. Napkeletről királyok, hogy nekik út készítessék. Hát természetesen itt már nem az Eufrateszről beszélünk, nem Babilonról, mert nincsen már Babilon, hanem a Jelenések könyve 17. fejezet elmondja azt, hogy a vizek, 17. rész, 15. vers, a 299. oldalon, a vizek, amelyeken az asszony ül, népek azok, sokasságok, nemzetek, nyelvek, mintha velük történne valami, kiszáradnak, elvesznek, eltűnnek. Erről olvasunk, tehát a Jelenések 17. rész, első 5. és 15. versében. Ha olvasnánk Jeremiás könyve 50. fejezetét, ugyanezt találjuk, hogy Isten annak idején a prófétán keresztül azt mondta, hogy a babiloni birodalom el fog pusztulni, és a vize kiszárad. De napkeleti királyok, kikre gondolhatunk? Lapozunk Máté evangélium a 24. fejezetéhez, ez a 34. oldalon van az Új Szövetségben. Tehát Máté evangélium a 24. fejezete. És onnan a 27. verset olvasom. Mert amiképpen a villámlás nap keletről támad, és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mintha Jézus eljövetele nap keleti irányból jelenne meg. Lehetséges, hogy ez így is lesz. Napkeleti irányból. És amikor Jézus jön, most megint vissza kellene még egy pillanatra lapoznunk a Jelenések 17. fejezetéhez, 14. vers, és így ez így hangzik, ez a 299. oldalon ismét, ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosak, választottak és hívek is a napkeleti királyok ebben az értelemben. Vagy ha lapozunk még egyet a 19. fejezethez, erről a részről már beszéltünk, 19. rész 11. verse, és látám az ég megnyílt, és íme egy fehér ló, és aki azon ül, hivatik, hívnak igaznak, és igazságosan ítél, hadakozik. És aztán a 14. vers, hogy ez, és mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. A szimbolikus Babilon ellen egy szimbolikus hadsereg. Ennek a vezetője a bárány a jelenések könyve szerint. A 7. csapás. Ezt az előbb említettem, mint egy talentum. Olyan nagyságú jég, és ha tetszenek visszalapozni a 16. fejezethez. Ennek a nagy csapásnak az lesz az eredménye, 19. vers szerint, hogy a nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai elestek, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni a búsult haragja borának poharából, és minden sziget elmúlik, és hegyek nem találtatának többé. Tetszenek emlékezni arra a szökő árra, amely a távol-keleten pusztított, talán most már 2 éve vagy 3 éve is van? Szigetek tűntek el. Szigetek. Kis szigetek. Itt azt olvassuk, hogy minden sziget elmúlt, és hegyek sem találtattak többé. Elkerülhetőek a kozmikus katasztrófák? Ezek szerint nem. Érdekes, hogy ennek a csapásnak is van egy párhuzamosa, és ez a 7. csapás, Mózes 2. könyve 9. fejezetében, ahol jégeső pusztított, nem ilyen nagymértékű, de a Biblia azt mondja, hogy jég és tűz, valószínű, hogy villámlás volt, és jégeső volt, a villám lelecsapott, tűz és jég egyszerre. És ott azt olvassuk, hogy mindent összezúzott a jég, nem csak a növényeket, a fákat, bármit, hanem az állatokat, meg az embereket, akik kint voltak. Most egy gyors összehasonlítást teszünk a trombiták és a 7 csapás között, akkor különös dolgot látunk, ugye jégeső tűz véllel eredj a 7 trombitánál, és a föld egy harmada pusztul el, a zöld fű is. 7 csapásnál az első csapás szintén a földet éri, és egy új fordítás szerint rossz indulatú fekély. Ha lehet, hogy valami bőrbetegség vagy bőrrák lehet ez. Azután a hegy, amely a tengerbe zuhant, ott is elpusztult az állatok harmada. Még a 2. csapásnál már azt találjuk, hogy minden élőlény elpusztult a tengerben. A 3., ha nézzük, a folyók, ugyanezt történik. Elpusztul minden. 4., a nap, a hold, a csillagok elsötétednek. Itt van egy érdekes ellentét, hogy amíg a trombitáknál sötétedés van, addig azt találjuk, hogy itt a napnál az gyötörte a nap hője az embereket, mint ha fokozódott volna a naptevékenység. Azután megint jön egy csillag. Elsötétült a nap. A pecsét, vagy a csapásnál azt találjuk, hogy az ország sötétült el, és káromolták Isten. Azután jön az Eufrátesz. Az Eufrátesznél eloldják a 4 angyalt, és pusztítanak. A démoni erők elszabadulnak itt, hogy tűnik, hogy visszaszorulnak a démoni erők, az Eufrátesz vize kiszárad. Végül egy hatalmas szó a mennyből, hogy Isten befejezi a dolgokat. Az eljövetel váratlansága. Hát én itt csak egyetlen verset szeretnék elolvasni, mint egy megerősítés, a 16. fejezet 15. versét. Jelenések könyvében, 16. rész, 15. vers, a 299. oldalon. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi a ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. A gazdag szegény. Ha vigyáz a ruhájára, akkor minden az övé. Ha nem, mindent elveszítette. Nem csak a ruháját, mindenét. Végül, mivel a ruha itt a fő kép, szeretném, ha befejezésül még a harmadik fejezethez lapoznánk, a 289. oldalra, ahol több összefüggésben olvasunk a ruháról, harmadik fejezet, negyedik, ötödik verse Szárdiszról szól, hogy van Szárdiszban egy kevés neved a szegényeké, akik mégis gazdagok, akik nem fertőztették meg ruháikat, tehát vigyáztak a ruhára, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, ötödik vers, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Azaz, bármennyire is borzalmasak ezek a csapások, bármennyire is rettenetet kelthetnek bennünk, és elgondolkodhatunk azon, hogy vajon az Isten akkor jó-e, vagy van benne valami gonoszság, valami harag, valami gyűlölet? Na ez a vers, amit elolvastunk a 16. fejezetből, a ruhával kapcsolatban, majd innen a 3. fejezetből, azt mondja nekem, hogy az Isten nem gonosz, az Isten nem egyszerűen ítél, hanem még a legborzalmasabb ítélet közben is. Azt mondja, hogy ebből is van kiút. Még ebből is meg lehet menekülni, ha valaki őrzi a ruháját. Váratlan lesz ez a jövetel, és éppen ezért kell komolyan vennünk. Nem olyan vendég jön, aki fölhív előtte telefonon, és megmondja, hogy hány óra, hány perckor érkezik. Hanem aki azt mondja nekünk, hogy jövök. Hamar jövök. Váratlan lesz, de nem fog mindenkit készületlenül érni. A szegény gazdag az lesz, akit nem ér váratlanul, aki őrzi a ruháját. Kérem, hogy hajtsuk meg most a fejünket egy rövid imára. Drága Urunk, most megköszönjük Te néked a ma estét. Megköszönjük azt, hogy bár a Jelenések könyvének ez a része, 16., 17., sőt 18. fejezet nagyon sok sötét tónusú képet rajzol elénk. Olyan képeket, amelyekben pusztulás van. Mintha a természet teljesen felfordulna. Mintha valami kozmikus katasztrófa érne bennünket. És Urunk, ha ez be is következik, szeretnénk megköszönni néked azt, hogy van lehetőség. Még mindig megállhatunk. Még mindig felkészülhetünk. Még mindig megtehetjük azt, hogy vigyázzunk a ruhára, hogy ne járjunk mezítelenül, hogy amikor majd jössz, akkor örömben köszönhetünk téged. Kérünk, segíts, hogy az esemény váratlansága ellenére ne legyünk soha készületlenek. És így fogadd el imádságunkat most is a Jézus nevéért. Amen. Sok szeretettel várok mindenkit, és hívok, és holnap estére is köszönöm a figyelmüket. A következő választ tudom adni. A Jelenések 19. fejezetéhez, ha tetszik lapozni. Ahol az ítélet 7 jelenetéről olvastunk a 19. és 20. fejezetben, és itt a második jelenet a bárány menyegzőjéről szól. Így hangzik, hallám, mint egy nagy sokaság szavát, mint egy sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgés szavát, mondván alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. De nagyon fontos itt az, hogy adatot, Amikor a Biblia ezt a kifejezést használja, hogy adatot, tehát ők nem szerezték, ők nem maguk készítették a ruhát, adatot nekik. El kellett fogadni. Ez azt jelenti, hogy ez nem egyszerűen emberi teljesítmény. Bár azt olvashatjuk, hogy a szentek igazságos cselekedetei, de ha a Biblia más részeit olvasjuk, különösen Pál apostol leveleit, mondjuk a római levelet, akkor kitűnik, hogy nincsen igaz egy sem. Csak egyedül Isten igaz. Ezért tehát ez a ruha azt jelenti, hogy az Isten ad nekünk egy igazságos jellemet, egy igazi jellemet. Amennyiben azonosulunk ezzel az ajándékkal, akkor az a miénk lesz, akkor az a mi igazságos cselekedetünk lehet. De Istentől függetlenül nem lehet ilyen ruhát szerezni. Köszönöm.